Tehát akkor szeretettel köszöntök mindenkit, a meghívót és a szekció programokat azokat beszoktam tenni a PPT-be, hogyha később valaki letölti, akkor tudja, hogy milyen apropóból keletkezett, ez az archiválásnak a lényege. És köszönöm szépen a felvezetést, ami ugye arra utal, hogy egy korábbi, egy más területre vonatkozó tapasztalat kerül most megosztásra. És hát ez a Dunai-Poly térség volt a vizsgált időszakon 2010-2014 közötti, tehát most már egy évtizedes tapasztalatról beszélünk, és már akkor sem tekinthettem igazán újdonságnak, ami történt, de úgy gondolom a mai nap eddigi tapasztalatai alapján, hogy érdemes lesz akkor mégiscsak ezt elmondani. Hogyha valaki esetlegesen nem a PPT-ket akarja fotózni, hanem részletes adatokhoz akar jutni, akkor többször fölhívták a figyelmem, hogy érdemes QR kódokkal kommunikálni, remélem a poén kedvéért itt is bejön, legalább egy fotó készül. És akkor menjünk tovább. A tartalomjegyzék az roppant egyszerű, gyakorlatilag három kiemelt témaréteg van. Az adatvagyon, a matematika, az automatizálás és hát a szokásos kötelező elemek, a vita, következtetés és jövőkép. És hát akkor nézzük az adatvagyont, aminélkül nincs tudományosság, és tulajdonképpen nincsen semmi, bár a tudományosságot nem kell itt most valahogy misztifikálni, csak egyszerűen arról beszélünk, hogy ne az emberi intuíció hasson egyedül, és én legyek a szenzor, és én érezzem át a világot, hanem hát tulajdonképpen nélkülem is történjen meg mindaz, aminek meg kell történni, ez majd persze összefügg a következő két úgymond tartalomjegyzékponttal is. Amit itt látnak, az annak a felületnek az elérhetősége, illetve annak a képe, amit Online Analytical Processing, tehát OLAP szolgáltatásnak nevezünk, ez az Excelben, aki ismeri a kimutatás varázslást, a pivot táblákat, akkor ez annak a nagy testvére, ha úgy tetszik, hiszen ez távolról bárki bármikor online környezetben elérheti, nem az Excel lokális erőforrásait használja. És itt, ahogy látható, pár százezer rekord lett összegyűjtve, ugye a Dunai-Poly térség az ott van fönt valahol, ugye Nógrád megyében, és az ottani mondjuk 20 településről beszélünk itt ebben az esetben, lehet látni, hogy nagyjából miket gyűjtöttünk, hát most mutogatnom kéne, de a jelenség szócska mellett ott van 1047 jelenség, ami ugye a területi információs rendszerből, vagy bármilyen más létező statisztikából kerül külön kiemelésre. Miért fontos ez? Azért, mert az, ami itt történik, az a továbbfeldolgozást megalapozza, és hogyha én egyszerűen csak elmegyek és nézelődök a különböző adatvagyonokban, akkor mindig csak ilyen kis mozaik darabkákat találok, de itt egységes, tovább feldolgozható szerkezetben tartom az adatvagyonomat. Tehát a Velencei tó kapcsán is azt kell mondani, vagy a Velencei térség, Velencei tó térsége kapcsán azt kell mondani, hogy megkerülhetetlen az, hogy az érintett erőterek, gazdasági, politikai, társadalmi, bármilyen erőterek adatvagyont építsenek. Ami ma itt elhangzott, amögött ott vannak a személyes felmérések, de ezeket tulajdonképpen a helyi erők koordinálása vagy egységes szerkezetbe kéne bepofozni, és azok a keretrendszerek, amiket mi magunk is fejlesztünk, azok alkalmasak arra, hogy egy jól definiált, mondjuk 20 oszlop, 300 000 sor, egy gomnyomás, és már is elérhető ebben a keretrendszerben, mint ennek a frissített változatában. Hogy néz ki ennek az alkalmazása? Az alkalmazás úgy néz ki, hogy az ember kibögdös, ott szürkítve lehet látni, nem túl sok minden, de mondjuk olyat, hogy intézményi ellátottság, azt lehet látni ott nagyjából a közepén, a jelenség csoportnál. Ha azt az ember kiválasztja, és alul elkezd dimenzionálni, és most muszáj leszek mégiscsak mutogatni, a térség kerül a sorfejlécre, a jelenség az oszlopfejlécre, és darabban fogom kifejezni egyelőre az adatok létét vagy nem létét, remélem hangfelvétel közben készül, akkor ilyen típusú jelentéseket kapok, ami azt mondja, hogy sorfejlécen a települések, oszlopfejlécen pedig ugye alapvetően a van-nincs kategóriában valaminek a léte adat, de itt az egyes nem azt jelenti, hogy van, az egyes azt jelenti, hogy van adat. És utána, hogyha ez pénzes szolgáltatás lenne, tegyük föl, mert nagy hirtelenjében valaki ebből garázdálkodni akar, akkor meg lehetne mondani, hogy egy adat 1 forint, és akkor itt nagyjából meg lehet satszolni, hogy 20-szor 30-600 forintért meg lehet kapni ezt az adatvagyont. De akkor ezért nem kell többet szenvedni, és ez az alapja minden további feldolgozásnak. Hát nézzük akkor a matematikát. Miért kellenek ezek az úgynevezett riportok? Ezek ugye objektum-attribútum mátrixok ebben a pillanatban. Objektumok a települések, attribútumok, amit fölkínál bárki bármilyen megfigyelés alapján. És hát innentől ilyen kérdéseket lehet föltenni, hogy lehet-e minden objektum másként egyformán, valamilyen másként egyforma? Az előbb a reziliencia szó hangzott el, most nem látom a téma gazdáját már itt, de a dolog lényege, hogy amikor Balázs azt mondta, hogy hasonlítsunk össze különböző térségeket, településeket, bármilyen objektumokat, akkor nem mindegy, hogy hogy képezzük az indexeket. Lehet szakmai intuícióval indexeket képezni, így képződnek a felsőoktatási középiskolai rangsorok, annyit is érnek. Elnézést mindenkitől, aki ezekben érintett volt valaha is, mert szubjektív marad. És van a matematika, ami azt mondja, hogy lehet-e minden másként egyforma, ez egy hipotézis. Ha ezt nem tudom bebizonyítani, akkor van szóródás a norma körül, ha minden normaszerűen viselkedik ebben a többdimenziós térben, akkor meg nincs jogom jót, közepest, rosszat, helyesebben jót, normaszerűt és norma alattit definiálni. Sőt, az igazi matek azt is megmondja, hogy szabad-e bármely objektumról bármit mondanom. Mert vannak olyan számmisztikus együttállások, ahol bizonyos, mondjuk egy kettős ügynök meggyanúsítási problémánál valakiről nem tudok mit mondani, mert olyan jól átszázza magát, hogy róla se jót, se rosszat, semmit nem tudok csinálni. Ez a hazugságvizsgálatok alapesete még ma is tulajdonképpen. Tehát ez az antidiskriminatív optimalizálás, ez lehet-e mindenki másként egyforma, és utána ezt lehet ellenőrizni, tehát lehet azt a kérdést föltenni, hogy amit csináltam, az lehet-e helyes, és minimum az a bizonyítás, mint a joggyakorlatban, hogy valakiről be akarjuk bizonyítani mondjuk a büntetőjogban, hogy bűnös, de azt is be kell bizonyítani, megkísérni, hogy ártatlan. Ha ezt megtesszük, mind a kettőt, és mind a kettőt be tudjuk bizonyítani, akkor bizonyíték hiányában nem ítéljük el, mert ugye ez a kettő egymásnak ellentmond, csak az az eset jó, amikor vagy a bűnöst, vagy az ártatlant, és a másik az ellenkezőjét nem lehet bebizonyítani. És ez még mindig csak egy-egy elemzés, vagy egy-egy elemzés pár. Az úgynevezett hasonlóság elemzés láncok itt az elhangzott előadások mindegyikében volt úgy sacra és átlagosan 30-50 olyan mondás, olyan jelző, olyan szó, ami mögé azonnal modelleket lehet tenni a megfelelő adatvagyon alapján. És miért mondom ezt? Azért, mert majd a következő rétegben az automatizálásban ez ma már nem lenne szabad, hogy napi munkát jelentsen a kutatóknak, vagy a felhasználóknak, az érintett politikai, gazdasági szereplőknek, hanem úgymond megálmodja az igényét, és lefut az elemzés. Ez ma már itt tart, ugyanúgy numerikusan promptolhatók ezek az eljárások, mint a nagy nyelvi modellek, a ChatGPT, a Copilot, a szöveggel promptolható, belül matek van, szöveget ad, ez számokkal promptolható, belül matek van, számokat ad. Majd a számokból szöveget lehet írni, ez egy speciális hermeneutikai kiegészítés. És mivel az idő az valószínűleg tempósan fogy, ezért ebben a pillanatban menni kell tovább, és a minőségbiztosítás szócskát még egyszer ki kell emelni. Ha bármit csinálunk, akár nagy nyelvi modellekkel dolgozunk, szöveg alapon, akár numerikus alapon, a mesterséges intelligencia másik vetületével dolgozunk, egy a lényeg, semminek nem hiszünk. Teljesen mindegy, hogy mi jött ki elsőre. Az előbb a függvényszimetria mutatta, hogy lehet az ellenkezője igaz, és hogyha tovább feszítjük a húrt, akkor előbb-utóbb eljuthatunk oda, hogy egyáltalán beszélhetünk-e eredményről. És nyugodjunk meg, amikor 10-15-20 vizsgálatból csak egy az, aminek értelme van. Az összes többi az a hablababla, ami alapján a mesterséges intelligenciának nevezett nagy nyelvi modellek, ha szembe hazudnak minket. Nem a halucinálásról beszélek, hanem az értéktelen szövegalkotásról. A másik szekcióban majd arról fog szólni az előadás, hogy hogyan lehet kiváltani az emberi szakértőnek gondolt képességeket azzal, amit az emberek már fölhalmoztak. Pontosan ugyanolyan szinten lehet hozni az esetek jelentős részében, sőt minőség biztosította még jobban is, mint amit egy átlag emberbőrbe volt szakértő hozni tud. Egy példát emeltem ki, amit itt nem hangzott el, tehát provokatívan még jó is lesz. Például a díszpolgári címek odaítélése. Ez nem politika, hogyha komolyan nézzük. Persze annak csináljuk, erre találták ki, de ez nem az. Mert ha büszkék akarunk lenni, és egy közösségbe tartozónak véljük magunkat a korábbiakkal, illetve hát a későbbiekkel, akiket egy adott címmel illettünk, akkor ez semmi másról nem szól, mint objektumok. Ha jelöltek, attribútumok, az életrajzi szempontok, megjelenik az objektum attribútum mátrix, és megnyomjuk, hogy lehet-e mindenki másként egyformán alkalmas díszpolgárnak. Ebben a helyzetben vannak győztesek, vannak normaszerűek, és vannak, akiknek biztos, hogy nem adjuk oda. Sőt, ha valaki időközben az életrajza alapján átkerült az előnyösből a hátrányos csoportba, akkor lehet arról beszélni, hogy visszavonható-e egy díszpolgári cím. Ez kristálytiszta matekként is felfogható, és akkor nincs olyan, hogy lemondok róla, meg nem veszem át. Ez akkor valódi megtiszteltetés, mert az alapozza meg, amit a számok sugallnak. Hát ha számoknak se hiszek, akkor persze nincs miről beszélni. automatizálás nélkül nincs hatékonyság, ugye hát ez triviális. Egy olyat szeretnék kiemelni az első bejegyzés rétegben, ami valószínűleg senki számára nem volt ismert eddig, mert hogy nem lehet elérni azóta sem. A KIFÜ, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség már jogutód nélkül megszűnt szervezete, csinált állami projekt keretében hatástanulmánygyárat. Milyen jó lenne, ha elérhető lenne? Értsük jól. Ez az a törekvés volt fölkarolva, fölismerve, megcsinálva, hát az eredményeken lehet mindig finomhangolni, de minden esetre elkezdődött, elkészült, átadás, átvétel lezárult, ahol ha volt valakinek egy hatástanulmány igénye, különösen a törvényalkotás szempontjából, akkor volt értelme a meglévő adatvagyonon, a meglévő LEGO elemekkel, a meglévő matekokkal, tehát egy matematikai eljárás tekinthetünk, húsdarálónak tekinthetünk, kloffolónak tekinthetünk, bármilyen konyhatechnikai eszköznek, amit most hátra nézek a pultokra, és a végén kijön belőle a menü, vagy kijön belőle a vacsora. Ez ma nem science fiction. Ez már nem volt az, nagyjából 5-6 évvel ezelőtt sem, amikor lezárult a projekt. Tessék szíves lenni hinni abban, hogy amit csinálunk, az automatizálható. Van egy kedvenc kollégám, a kodolányisok már ismerik egyértelműen ezt a mondást, Knuth, egy amerikai professzor, még él remélhetőleg, azt mondja, tudás, tudomány az, ami forráskódba átírható, minden más emberi aktivitás, művészet. Ez egy olyan durva és világos határvonal, ami ráadásul dinamikusan olyan értelme fejlődik is, hogy minél több technikát adunk az átíráshoz, annál több minden íródik át, de amit nem lehet átírni, a szubjektív életérzéseim. Az az én művészi élet, művészeti teljesítményem. Ott életművész vagyok a szó átvitt és nem átvitt értelmében, de az más, az egy másik minőség. A tudományos rész az, amikor meghalunk, és az űrhajó még mindig repül, és a hulláinkat viszi a végtelenbe, és még mindig önfenntartó. Az a része a tudásnak, az, amit keresünk. Az összes többi az tőlünk függ, azt majd kezeljük, ahogy tudjuk. Következő réteg. Ez a legószerűség, amit ki kell emelni, az azt jelenti, hogy relatíve kevés emberi tudás van, amit ténylegesen szoftverbe kell forgatni. Egyet mondtam már, ez a bizonyos antidiszkriminatív optimalizáció, mondhatom a másikat, ez lenne a termelési függvényalkotás. Az előbb elhangzott itt polgármesteri oldalról, hogy mondjuk meg, hogy hát mennyire, milyen összefüggés van mondjuk az ingatlan árak és a az egyéb ökológiai társadalmi feltételek között. És akkor ez egy termelési függvény, ilyen és ilyen keretfeltételek között így alakulnak az árak. Ebből még azt is le lehet vezetni némi kupeckedéssel, tőzsdei beáltottsággal, hogy ha a buborék fölfelé mutat, akkor lehetnek drágábbak, akkor várhatóan nőni fognak az árak, és hogyha már most is túl teljesítünk az árakban a keretfeltételekhez képest, akkor valószínűleg egy leszálló ág várható, hogy mikor. Azt ez a modelltípus nem mondja meg, de sokat segít. Tehát nem túl sok matematikai apparátus kell ahhoz, hogy a világot rendben lássuk. Nem mondtam azt, hogy ez a tökéletes, csak ahhoz, hogy tömegek tudjanak vele dolgozni, a számológépnél bonyolultabb, úgymond megrendelő lapra nincsen szükség. Már számológépet mindenki tud használni, most már ChatGPT-t is valószínűleg nagyon sokan tudnak relatíve jól használni. A rákövetkező tudás réteg az, hogy hogyan kell ezekkel a LEGO elemekkel dolgozni, persze ez a képzést is ilyenné kell tenni. És ebben a pillanatban már gyakorlatilag mehetünk is tovább, hiszen nagyon kevés az idő. Vita rész. Az adatvagyon kapcsán hatalmas problémát jelent a felesleges, indokolatlan titkosítás. Ilyen neveket kell nem elfelejteni, hogy Snowden, Julian Assange, akármilyen provokatív is, de amit ők tettek, az nagyon átgondolandó. Itt hál' Isten a vidékfejlesztés, területfejlesztés témakörében nincsenek ilyen politikai csűrcsavarok, de adat akkor sem mindig van, mert egy csomóan szakmaiatlanul, etikátlanul titkosítanak, vagy egyszerűen csak rosszul kezelik, ez a legrosszabb. Van, de olyan formátumban, hogy nem lehet vele mit kezdeni reális emberi munkával. És ez így van nemzetközi szinten is. A transzparencia hiánya tehát alapvetően öli meg mindazt, amit mondtam. Gyakorlatilag bármit mondok, abban a pillanatban a szőnyeg ki van húzva alólam, amikor irreális emberi munkával kell az adatvagyonhoz hozzájutni. És hát az emberek matematikai képzettsége borzasztóan alacsony, nem az a matek, hogy deriválni kell tudni, meg integrálni kell tudni, az a matek, amit a LEGO-ról mondtam az előbb, meg kell tudni tanulni, rendelni. Hiszen a ChatGPT-nél már mit csinálunk? Jól promptolva megkapjuk a reális válaszokat. Keresztkérdésekkel promptolva megkapjuk a minőségi válaszokat. Kellően szigorúan promptolva egyszavas válaszokat kapunk. Működik. Tudom, mert ezt csinálom nap, mint nap. Itt ugyanez a helyzet, csak kicsit más matekot kell tudomásul venni. Utolsó pillanatok. Minden zavaró tényező, amit elmondtam, minimalizálható, de ehhez mindazt úgy kell csinálnunk, amit eddig csináltunk, hogy a lehető legjobb legyen a továbbképzésünk, az illető döntéshozók kiválasztása, ahol az objektivitás az egyetlen értelmes szint. Ez a tudományos szempont. Természetesen értem én, hogy a világ nem csak így működik, és egy csomó mindent mindig lehet azt mondani, hogy csak szubjektíven tudunk kezelni, de egy a lényeg, az objektivitás mindenek előtt. Ha ezt nem tesszük meg, akkor mindaz, amit csinálnánk, az elveszíti az értékét, a jövőkép pedig a Mezőföld projekt kapcsán is világossá vált legalábbis számunkra, hogy lehet adatvezérelten, lehet mesterséges intelligencia támogatással dolgozni, és hát innentől kezdve, hogyha lehet, akkor már csak akarat kérdése, hogy csináljuk-e. Köszönöm szépen a figyelmet, a kapcsolódó előadás mindjárt folytatódik a másik szekcióban, Váradi Dániel kollégámmal, és hát majd én is a különböző nagynyelvi modellekre kapcsolódó, modellekhez kapcsolódó szakértő kiváltással, vagy megtámogatással, ez ízlések és pofonok dolga. Köszönöm szépen. Köszönöm.